hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Timóteushoz írott első levelében, a második fejezet első versétől a hetedik versig a következőképpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. A királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak azt mondja, hogy mindenek előtt közben járásra kéri őt és a gyülekezete tagjait. Persze az ige, az Isten szava azt jelenti, hogy minden időben Jézus mindenkori tanítványainak szól, mindenkori gyülekezetéhez szól. Magyarul minket kér most erre a feladatra, hogy minden dolgunkat félretéve az első legyen az imádság, a könyörgés, sokféle kifejezést hallunk ezzel kapcsolatban, esedezést, hálaadást tartsunk minden emberért. Ez egy olyan szolgálat, amely végezhető minden foglalkozás mellett. Ezt végezheti az, aki buszsofőr, ezt végezheti az, aki tanár, végezheti az, aki a földön dolgozik, vagy a piacon van, végezheti még a lelkész is, végezhetik kórházban és betegágyon, ezt végezheti jó egészségben lévő és haldokló egyaránt. És ez a legfontosabb. Miért kell végeznünk ezt? Miért van erre szükség? Múlt vasárnap arról hallottunk, hogy az ember teljesen elveszetté vált, mert úgy gondoltuk, hogy mi a saját fejünk után megyünk, és Isten, mivel ő fair módon viselkedik velünk, engedi ezt. Úgy fogalmazott Pál apostol, hogy kiszolgáltatott bennünket a kívánságainknak. És ennek következtében az ember valóban megtapasztalja az élet mélységeit, ahogyan hoztam egy példát egy túszi nőről, aki a vérrengzést annak idején Ruandában túlélte, és az volt számára az ijesztő, amikor azt tapasztalta, hogy nem csak az ő hutu jó barátai, szomszédai lettek gyilkosokká, akikről nem is gondolta volna, hanem ő maga is ugyanazokat az érzéseket tapasztalta meg magában. Mondhatom azt, hogy átélete, amit Jézus mond a hegyi beszédben, hogy nem csupán az vétkezik a nevű parancsolat ellen, aki tevőlegesen meggyilkolja a másikat, hanem az is, aki haragszik a másikra, és az nem volt kifejezés, ahogy a nő haragudott azokra a hutukra, akik legyilkolták a családját. Érthető. De az is érthető, hogy ez a gyilkos, ez bennünk van. Kimondhatjuk azt, hogy gyilkosok vagyunk. Mert bennünk van. Bennünk van ez a gonosz. A Biblia nem mesét mond, amikor azt mondja, hogy mi mindannyian vétkeztünk, hanem a valóságot mondja. Valaki egyszer így mondta, amikor ugye csalódottan az élet sok-sok megpróbáltatása miatt, válás után azt mondta, hogy hát most már talán csak ismerem azt, akivel most összeköltözöm, már csak tudja ő is, hogy mit szeretne az élettől, most már 40 év fölött, mert igaz, hogy a férjemet 13 éven keresztül ismertem, de nem tudtam, hogy mi lakik benne. És akkor ugye arra gondoltam, hogy de ez minden emberrel így van. Nem tudjuk, hogy mi lakik a másik emberben. Őt 13 évig ismerte, és most együtt él 2 éve valakivel, és akkor őt már úgy gondolja, hogy ismeri. Én azt mondom, hogy igen, ismerhetjük, és tudhatjuk, hogy mindenkiben ott van a gonosz. Ott van mindenkiben a gyilkos. A megoldás csak az lehet, hogyha ahhoz a Jézushoz, megváltóhoz fordulunk, aki képes megerősíteni, és egyáltalán megteremteni az új embert bennünk, amely uralkodik a gonosz énünkön. Nem arról van szó, hogy vannak gonosz és kevésbé gonosz emberek. Jók vagy még jobbak. Csupán arról van szó, hogy van olyan, aki kéri Jézus segítségét, hogy adjon erőt uralkodni a bűnös énjén. És éppen ezért nem csoda az, hogy hihetetlenül durva dolgok történnek a körülöttünk a világban, vagy nem kevésbé kétséges, vagy kérdéseket felvető dolog az, amikor hirtelen összeborulások történnek bizonyos célok érdekében, mert érzi az ember, hogy nincsen mögötte megfelelő indok, nincsen mögötte megfelelő történés, csak valami közös érdek esetleg, ami lehet, hogy pár hónapon keresztül meg lesz, de utána elpárolog. Éppen ezért szükséges az, hogy közben járókká legyünk, mert óriási a sötétség és vízkereszt ünnepe, és az azt követő vasárnapok arról szólnak, hogy megjelent a világosság, az igazi világosság megjelent ebben a sötétségben. Van egy megrendítő film, amely szintén ezt a sötétséget próbálja feldolgozni. Azt hiszem, hogy Lars von Triernek a filmje, a Dogville, amelyben a főszereplő, egy bizonyos Grace, egy gengszterek elől menekülő, angyali szépségű lány, aki egy kisvároskában talál menedéket, és ott mindent elvállal, mindent megcsinál, hogy az emberek őrizzék meg a titkát, és bújtassák el őket a csendes és nyugodt Dogville-ben a gengszterek elől. És a lakók élete rajta keresztül, az ő kisugárzásán, szeretetén keresztül megváltozik. Hálásak is a lány segítségért, mert kiderül, hogy mindenkinek van szüksége valamilyen segítségre, valamilyen ösztönzésre, biztatásra, amitől másképp láthatják keserű életüket. De ahogy telik az idő, és egyre többször keresik őt a gengszterek, egyre több áldozattal jár az ügy a városka lakóinak, hogy elrejtsék, egy változás indul be az életükben. A sötét énjük kezd felülkerekedni. És rájönnek, hogy itt egy kiszolgáltatott lányról van szó, akitől bármit kérhetnek, akivel bármit megtehetnek. És a mozgássérült gyermeket nevelő anyuka, amikor késik a lány, megveri. Vagy a nagycsaládos apuka megerőszakolja, és elkezdik követni ebben a város többi lakói is, többi férfi is. Döbbenet az, hogy ilyen az ember, ha nálánál kiszolgáltatottabbal találkozik. És ez a sötétség lakik bennünk is. Grace végül, amikor lehetősége adódik rá, mert a gengszterektől hatalmat kap a városka lakói fölött, akkor nem kegyelmez a város lakóinak. Amikor hatalmat kap arra, hogy azt tegyen velük, amit ő akar, akkor kiírtja őket mindegy szálig. Magyarul azt tapasztaljuk, hogy ő is olyan. Miért írtja ki őket? Nem csak azért, mert ő is olyan, hanem hisz abban, hogy ettől jobb lesz a világ. Ugyanúgy, ahogy ma is vannak, akik hisznek abban, hogyha valakit kiírtanak, valaki megszűnik, akkor jobb lesz tőle a világ. Pedig a történelem mutatja azt, hogy ez nem így van. Hiába szervezik a különféle osztagokat, hogy nem mondjam gárdákat, az csak gyilkosságokat fog elvidézni. Mert ugyanaz a gonoszság, ugyanaz a gyilkosság egyik oldalon is benne van az emberben, a másik oldalon is. És Isten tudja, hogy másképpen segíthet rajtunk. Ő nem gondolja azt, pedig hatalmat kapott Jézus az ember felett, nem gondolja azt, hogy most akkor kiírt bennünket, mert akkor jobb lesz a világ, hanem meghal értünk. És aki befogadja őt, annak jobb lesz a világ, annak jobb lesz az élet. Közben jár értünk, és ezért helyezi a szívünkre Pál apostol ezt, hogy igenis, közben kell járni. Ez a legelső feladatunk ebben a világban. Közben járni a másik emberért. És azt gondolom, hogy külön megpróbáltató az, amikor azt mondja Pál apostol, hogy járjunk közben minden emberért, királyokért és minden feje valóért, hiszen akármely évben, amikor tanítom a konfirmandusokat, a 10 parancsolatról, és eljutunk a 4. parancsolatig, tiszteld apát és anyádat, és elmondom, hogy ebben benne van minden felsőbbség, idén még nem jutottunk el eddig a részig, ez csak a vége felé van, de eddig akármely évben erről beszéltem, hogy ez azt jelenti, hogy imádkozni, hálát adni, köszönetet mondani Istennek a felsőbbségekért, a tanárokért, a miniszterekért, a miniszterelnökért. Hogyan reagálták ezt a gyerekek? Hozták azt, amit otthon hallottak ezzel kapcsolatban. Hiszen gyakran otthon más se hallanak, mint azt, hogy te fiam, te jó vagy, az összes tanár buta. Vigyük el a másik iskolába. Aztán vigyük el a harmadik iskolába. Mit tanulnak a gyerekeink ebből? Amikor felnőttek lesznek, mit fognak gondolni? Én azt hiszem, hogy azt fogják gondolni, hogy a munkahelyen csak én vagyok az, aki a jó vagyok, és az összes többi rossz. Alaposan félre neveljük őket. Egy önközpontú embert nevelünk így. Én nem azt mondom, hogy nincsen hibája a tanároknak. Én nem azt mondom, hogy nincsen hibája a minisztereknek, a miniszterelnöknek. De azt mondom, hogy egy hallatlanul önző, önközpontú embert nevelünk, hogyha azt gondoljuk, hogy akkor azonnal menekülni kell onnan, ahol valami konfliktus van. Hát egy egész életében menekülő embert nevelünk így, és ez nem lesz neki jó. Amikor tanítom a 4. parancsolatot, azonnal előjönnek, hogy igen, mert milyen buta ez is, meg az a politikus is. Nem azt tapasztalom sajnos, hogy a közbenjárás ezekért az emberekért, akiken akkora nyomás van, és szükség van arra, hogy közbenjárjanak értük, hogy megtennénk ezt. Ezért mondom, hogy külön megpróbáltató az, hogy most igen, Pál ezt kéri, járjunk közben a miniszterekért, a pártvezetőkért, és ne általános közmegvetésnek örvendjenek. Mert mit vár tőlünk el az Isten? Nem tüntetést vár el tőlünk az Isten, ahogyan még az egyházban is szerveztek az elmúlt években tüntetést azért, hogy jobb legyen a fizetés. Nem ezt várja el tőlünk az Isten, hogy kiharcoljunk magunknak jogokat, hanem az esedezést, az esedezést várja el. Mert mit akar Isten? Nem azt akarja, amit mi akarunk, hogy több legyen a jogunk meg a fizetésünk, hanem azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, hogy eljusson az igazság megismerésére. Aláhúzom, hogy eljussanak. Mi is eljussunk, és ők is eljussanak. Eszembe jut erről, hogy egyik testvérünkkel beszélgettem arról, hogy robbanó motorokról, hogy miként tároljuk, miként tartsuk karban ezeket a robbanó motorokkal rendelkező eszközeinket a téli időszakban, amikor hosszabb ideig letesszük, nem használjuk. Vagy lehet, hogy esetleg valaki hosszabb időn keresztül, nem csak téli időszakban, egy-két éven keresztül sem használja, pihenteti ezeket az eszközöket. És ő említette, hogy mivel ugye tudjuk most már a benzinben nagyon sok adalékanyagot tesznek, ezek az adalékanyagok lerakódhatnak a karburátorba, mert a benzin az nagyon illékony, de az adalékanyagok lerakódhatnak és eltömítik az üzemanyag útját, és aztán ilyen egyszerű oknál fogva nem indul be a motor. Azaz jó dolog időnként beindítani. A közben járó imádság ezt célozza, hogy állandóan működésben legyen az életünk. Mert hogyha nem működik a hívő életünk, nem működik az Istennel való kapcsolatunk, a kegyelem az illékony. A többi, a gazdagság, a pénz, a jogaink, ezek ilyen adalékok, amelyek szépen lerakódnak a mi Istennel összekötő csatornánkban, és aztán már a kegyelem nem fog eljutni a szívünkig. Állandóan ott marad a bűntudat, állandóan ott marad az önmarszangolás, és nem tudunk már segíteni magunkon. Nagyon veszélyes dolog. Nem fog eljutni hozzánk a kegyelem. Ezért mondja Pál, hogy eljussanak, ez a cél. Eljussanak, ne ezek az adalékanyagok legyenek, amelyek a figyelmünket elveszik a lényegről. Nem jut el a kegyelem, elillan, ha nincs folyamatos ellátás. Közben járás az emberekért, mert a pártok is, a politika is egy ilyen lerakódás az életünkben. A politika lerakódás, ami megakadályozza, hogy eljusson hozzánk a kegyelem. És éppen ezért van igaza Fabinyi püspök úrnak, amikor nagyon világosan, egyértelműen nyilatkozik, keresztény ember tartsa magát távol a pártpolitizálástól. Azért, mert egészen világos, hogy mindegyik párt eljátsza azt, hogy mi fontosak vagyunk neki, azért, hogy toljuk a szekerét, a közbenjáró azt célozza, egy vallásos közbenjáró azt célozza, hogy Isten változzon meg, a keresztény közbenjáró, direkt teszek különbséget, a keresztény közbenjáró azt célozza, hogy mi változzunk meg. Nem az Istennek van szüksége megváltozásra. A politika is azt akarja, hogy mi változzunk meg. De a vallásos ember is azt akarja, minap beszélgetek valakivel, evangélius testvérünkkel, és hát mindenki tele van ugye nyilván mindenféle rossz tapasztalattal, kegyetlen dolgokkal, hogyan próbálnak ugye kicsinálni mindenféle dologért. És azt mondja, nem érti ő ezt az embert, hogy miért ilyen gonosz, és miért hazudik nyilvánosan. Azt mondja, biztos, hogy van még valami, amit le kell dolgoznia a karmájából. Na ez a vallásos gondolkodás. Valamit le kell dolgoznia a karmájából, mert azt hiszi, hogy volt előző élete. Azért, hogy megváltozzon az Isten hozzáállása. Nem. Keresztény ember azt mondja, Istennek nem kell változnia. És benne nincsen változás. Bennünk kell, hogy változást okozzon. Az ő szeretete, amellyel ő mindent megtett, ami rossz cselekedeteink miatt. Megbocsátott mindent. Nekünk már nem kell ledolgozni semmit. Nagyon nagy bajban vagyunk, ha nekünk kell ledolgozni a bűneinket. Azt Jézus dolgozta le. Ott a kereszten meghalt értünk. Nekünk csak el kell fogadni. A közbenjárás tehát nem azt célozza, hogy az Isten változzon meg irántunk, hanem azt célozza, hogy mi legyünk készek megváltozni. Éppen ezért mondja Pál, Jézus az igazi közbenjáró, az egyetlen, aki nem tolta senkinek a szekerét, semmelyik pártnak, irányultságnak nem tolta a szekerét, egyes, egyedül az Atya akaratát cselekedte. És erre kér bennünket is. Imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyánk, Te látod, hogy mennyire összepuszálódik a mi életünk, mennyi mindent rontunk el, és olyan dolgok, olyan következmények vannak az életünkben, amelyeket el akartunk volna kerülni, és ehelyett éppen bele kerülünk. Éppen belehajtjuk magunkat, mert nem figyelünk arra, amit a Te kegyelmed, a Te szereteted diktálna. Urunk, kérünk Téged, hogy Te hozd rendbe a mi lelki életünket, hogy azon áradjon, eljusson hozzánk a kegyelem. És kérünk Téged, hogy ezért helyezd a szívünkre a közbenjárás szolgálatát, hogy eljusson az üdvösségre, a megváltásra minden ember, aki körülvesz bennünket, mi magunk is. És kérünk Téged, hogy tedd rendszeressé a mi kapcsolatunkat, hogy szabadon áramoljon a Te kegyelmed a mi életünkbe, a szívünkbe. Áram. Amen.